Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en intrunk, Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, itt a Corporation Z-ben az új generációról beszélgetünk, az új generáció témáit járjuk körbe, és most a vállalkozói témakörhöz is még mélyebben eljutottunk, mert többször is felvetettem ezt a témát, több fiatal vállalkozó vendégem is volt, de a mai vendégem igazán megtisztelő, hogy elfogadta a meghívásom. Itt van velem Krisen László, a Kavasz vezérigazgatója. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, hogy beszélgethetünk, és körbe fogjuk tényleg milyen járni. Egyrészt az új generációs vállalkozók kérdéseit, kihívásait, a generációváltásról fogunk beszélni cégeken belül, vállalatokon belül, és még azt gondolom, hogy sok izgalmas téma fog felvetődni. Köszönöm, hogy itt vagy. Első kérdésem, vagy első téma, amire igazán kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, és mi erre a szemszögöd. Ugye ezt lehet alapvetően látni, hogy olyan országokban, olyan nemzetekben, ahol már a fiatalokat egész korán gazdasági kérdésekbe bevonják a generációváltás, akár családi vállalkozásokon belül egy aktív, releváns téma már fiatalkortól fogva. Azt lehet látni, hogy a generációs együttműködés átfogóan sokkal jobb, és alapvetően az együttélés a generációknak az országon belül az jobban működik. Magyarországon ennek milyen a helyzete? Hogy látod te?
Sziasztok! Hát alapvetően az a baj, hogy nem állunk jól. Tehát, hogyha most gyorsan kéne mondanom, akkor azt mondjuk, hogy jól állunk, hogyha hosszabban, akkor nem jól állunk. És ennek az egyik legfőbb indoka az, hogy ameddig a nyugat-európai és az amerikai kultúrában azért itt van egy 1000 éves Anglia, egy 1000 éves Franciaország, van egy több 4-500 éves Amerika, ahhoz képest nálunk a rendszerváltás, illetve maga az a gondolkodás, politikai, társadalmi, gazdasági változás az 1989-től. Tehát az azt jelenti, hogy 30 pár éve csináljuk azt, amit egyébként mások már több száz év óta csinálnak. Ez eleve egy handicap. A második handicap az, hogy nagyon erősen van egy alapvető tudáshiánya ez az egészhez. Hiába mond bárki, bármint ezt meg kell tanulni, ezt a szakmát. Tehát ez a bemegyek és kiváltom a BT-met, meg egyéni vállalkozói engedélyt, neki nagyon nem vagyok a híve. Azért nem vagyok igazából a híve, mert egy hentes pultban dolgozó kislánynak is kell lennie egy vizsgájának, hogy ő kimérhesse a Párizsit. Akkor egy vállalkozó, aki egyébként ilyen szempontból más sokat veszélyeztet, nem csak önveszélyes, hanem közveszélyes is tud lenni, bemegy és kiváltja a papírt. Tehát el sokkal komolyabb, megalapozottabb tudás kellene, és nem azt mondom, hogy a 6 éves gyerek szintjén van egy újonnan induló vállalkozó, de hogy nagyon nincsen tisztában alapvető fogalmakkal, és emiatt is van az, hogy hihetetlen gyorsan bebukják az első évüket a vállalkozások. Van egy ilyen ökölszabály, hogy az első év végére az induló vállalkozásnak a 80%-a felborul. És a második év végére a maradék 20-ból is felborulnak kb. 30-40%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy nem állunk jól, és nekünk egy kifejezett hitvallásunk az, hogy ezen valamilyen módon drasztikusan próbáljunk megváltoztatni. De van mögöttünk 20-balány éves múlt, tudás, tapasztalat, adat, információ. Szerintem van egy nagyon komoly elfogadottság annak a programnak, amit mi visszünk 20 éve, ez a Széchenyi Kátya program, és amikor bejön naponta 4-500 vállalkozás hozzád, és elmondja mindegyik, hogy mi a problémája, akkor abból rohadt sokat lehet ám tanulni. Tehát szerintem az nekünk kifejezetten fontos dolog, hogy ne én mondjam meg az íróasztal mellől, hogy szerintem mire van szüksége a vállalkozásnak. A vállalkozás nagyfiú, akkor is, hogyha a fiatal vállalkozó, akkor is, hogyha idős vállalkozó, pont el tudja mondani, hogy mi a problémája. Nekünk ezt be kell szednünk, szívnunk, mint egy szivacs. Ki kell találnunk, hogy az nagy tömegű probléma-e, vagy csak annak az egyedi ügynek a problémaköre, és hogyha egy számosságot elér, akkor az problémaként azonosítanunk kell, és amennyiben megvan, próbálnunk kell, vagy adnunk kell mellé megoldásokat, javaslatokat. Át kell tudni tolni a gazdaságpolitikán és a gazdaság stratégiai döntéseken, hiszen nem minden téma olyan, ami elér egy bizonyos ingerküszöböt, de ha eléri, akkor azt igenis át kell tudni próbálni tolni, megfelelőképpen megérvelve. És amikor ez megvan, és van egy kedvező zöld lámpa, vagy egy döntés, akkor nekünk már csak idézőjelben le kell bonyolítanunk, és segítenünk kell azokat a vállalkozásokat, akinek valamilyen hiányzik ehhez. Ha pénz kell, akkor pénzzel, ha tudás kell, akkor tudással, ha kapcsolat kell, akkor kapcsolattal. Tehát azt a fajta, Demián Sándor volt nekem közel 20 éven keresztül az, aki mellett tudtam, dolgozhattam, és én azt gondolom, hogy ennél nagyobb iskola senkinek nem jutott. Én mindenkinek csak ajánlani merem azt, hogy próbáljon meg olyan ember mellett dolgozni, akire nagyon fel tud nézni, aki nagyon sokat tud neki adni, és az a fajta mentor szerep, vagy most mentornak hívják, de régen ezt nem így hívtuk, hanem úgy hívtuk, hogy apánk helyett apánk, és amit ő mondott, az szentírás volt, és szerintem ebben benne van az, hogy egy fiatalnak is rá kell tudni kapaszkodni valakinek a tudására, legyen az családi, legyen az baráti, legyen az egy idősebb olyan ember, aki meg tudja ezt neki adni, mert hiába jön ki valaki 20 évesen az egyetemről, vagy 22 évesen az egyetemről, 22 évesen nem lehet egy 20 éves munkatapasztalatot felszedni.
Visszautalnék arra, amit az elején mondtál, azt gondolom, hogy kezdjük is ezt az adást egyfajta praktikus tanácsadással is akár. Annyi vállalkozói életutat lettél, mint valószínűleg senki más ebben az országban. Hogy látod, hogyha esetleg a hallgatóink között van akár fiatal vállalkozó reménység, aki egy ilyen útra akar lépni, vagy akár szülő, akinek a gyereke hasonló úton gondolkodik. Mi az optimális vállalkozói út? Hogy azt mondtad, ugye, hogy nem lehet csak kiállni és csinálni, hanem valamilyen fajta képesítés, valamilyen szintű képesítés szükséges hozzá. Mit ajánlasz először? Először igenis a klasszikus edukáció felé kell menni egyetem, mert ugye ezt sokan vitatják, és ez most már a sok új generációs sikersztorival egy ilyen vitatott kérdésé vált, hogy például a klasszikus edukációra mennyire van szükség, vagy pedig már itt a TikTok, itt a közösségi média, csinál az ember egy vállalkozást, kirakja az Insta posztokat, és onnantól ő már vállalkozó. Hogy látod te, mi kell ahhoz, hogy az ember ebben a mai világban tényleg sikere tudjon törni?
Tomi, ilyen sztorikat ismerhetsz te is mondjuk 20-at, vagy 50-et, és ennyi.
Így van. Csak ugye a közösségi média, hogy működik, ez a középpontba került, és az összes fiatal azt látja, sőt, sokan írnak nekem, hogy azt érzik, hogy egyfajta szorongás alakul ki bennük, hogy a 15 évesen nincs még egy milliárdos vállalkozásuk, hogy ők el vannak maradva, és már ott van a x millió másik példa, ami folyamatosan szembe jön, ezért olyan, mintha hihetetlen sok lenne.
Erre utalok, Tomi, mégpedig arra, hogy van egy minta, amit látsz a neten, az online média tolja ezeket a nagy sztorikat, de az 50 ember, amiről beszélsz. Egyébként a világban lehet, hogy nem 50, hanem 50 ezer, de a 8 milliárd emberhez képest elenyésző, és a magyarországi 10 millióhoz képest is elenyésző. És innentől kezdve az a kérdés folyamatosan, hogy ezeket a mintákat hogy tudod lekövetni, kell lekövetni, és ha követed, akkor milyen módszerrel fogod azt tudni lekövetni. Én azt gondolom, hogy az a tárgyi tudás, az szerintem egy must. Ez a must have. Tehát annak szerintem meg kell lennie. Ez nem jelenti azt, hogy egy zseniális gag ötlettel ne tudnál kirobbanni a piacra. Egyébként a piac nagyon gyorsan el fogja dönteni azt, hogy mennyire zseniális és gag az ötlet, de ha kirobbansz a piacra egy ilyen gag ötlettel, meg tud csinálni az egész dolgot, az még úgy kevés lesz. Tehát ahhoz, hogy te most kigyere egy ötlettel, van egy jó termékötleted, kitaláltál valamit, van egy tök jó szolgáltatás, kitaláltál valamit, azt ezt le kell fejleszteni, meg kell csinálni, ki kell találni, mindenki el fogja lopni menet közben, tehát ne legyen kétséget, az első kínai az első héten el fogja nyúlni, és megcsinálja sokkal olcsóbban, sokkal szebben, sokkal nagyobb mennyiségben, meg van hozzá rutinjuk, és a rutin meg az évek, és innentől kezdve neked még az, hagyjál megvan a terméket, de ezt ki kell tenni utána a piacra, ki kell találni a matekot hozzá, ki kell találni azt, hogy hogyan csinálsz abból számosságot, mert az, hogy egy picike üzemből legyártasz 500 cipőt egy héten, oké, de ha ez magyarországi léptékekben működőképes, ha tudsz csinálni mondjuk 1000 üveg bort egy évben, nagyon szép minőségben, az Magyarországon pont jó. Kimész Kínába, ahol ott van másfél milliárd ember, ott nem lesz elég. Tehát ott egy faluban nem elég ez a mennyiség egy hétre. Tehát innentől kezdve mindig az a kérdés, és nagyon sok vállalkozás nem mindig azt mondom, hogy figyelj, találd ki azt, hogy mit akarsz, készítsd el a prototípust, nézzük meg, kóstold meg a piacot, védesd le, ahol csak lehet, ami még egy plusz költség, és innentől kezdve, hogyha megvan az alapja az egésznek, és ez megint kell egyfajta tárgyi tudás, mert azt te önmagában honnan fogod megtanulni egy tankönyvből, vagy ki meséli el neked azt, hogy egyébként mi kell ahhoz, hogy te elindulhass-e? Azt, hogy nézel egy műsort a tévén, ahol üzletember félék magyarázzák azt, hogy hogy kell csinálni, nagyon remek ötlet. Én azt gondolom, hogy az igazi nehézség az, hogy hogyan tudsz átadni úgy tudást valakinek, hogy nem észt osztasz, nem a megmondó ember vagy, hanem aki valóban egy segítséget tud nyújtani valakinek. Én nem vagyok az a fajta hál' Istennek vagyok olyan szerepben, hogy több céget, embert személyesen tudtam mentorálni, túl vagyok generációváltásos mentorságokon is, és azért ez egy a mentornak is nehéz szakma. De egy fiatalnak, hogyha most visszakérdezel rá, azt gondolom, hogy ha van egy ötlet, akkor azt végig kell tolni, végig kell menni a lépcsőkön, de menet közben kell olyan embereket találni magad mellé, akik megcsinálják annak a marketingát, megcsinálják a kommunikáció ágát, megcsinálják annak az üzleti ágát, megcsinálják annak a pénzügyi lábát, és megcsinálják annak utána a piacra kerüléses lábát. Mert enélkül az egész nem fog menni. Tehát egyszerűen nem vagy olyan polihisztor, és senki 20 évesen nem olyan polihisztor, mint egy üdítő kivétel vagy, aki de te elkezdted 12 éves korod. És egy olyan szülői háttérből jöttél, ahol ezeket oda tették neked, ez nem mindenkinek adatik meg. Tehát ilyen szempontból te egy rettenetesen szerencsés és nagyon-nagyon hálás helyzetben vagy, és szerintem az ilyen minták, amiket te nyújtasz, akár Doubletyként, akár Trunktomiként, ezek a példák azok, amik egyébként az ilyen hirtelen feltűnő és eltűnő influencerekhez képest és sokkal erősebb megalapozottságot nyújt az embereknek. És nekünk az a dolgunk, és most majd nem sokára itt is el fogok mondani neked egy pár olyan lehetőséget, amivel próbáljuk segíteni ezt a dolgot, hogy ne csak a klasszikus vállalkozásokat próbáljuk meg segíteni, hanem azokat a szubcsoportokat, akik egyébként ma kicsit ilyen hálátlanabb helyzetben vannak, és most szubcsoportként azt értjük, hogy olyan vállalkozók, akik azért, mert valamilyen helyzetben vannak, nem teljesen vannak egy kivételezett helyzetben. Mondok, kezdő vállalkozások. Tehát Magyarországon 20 év óta kezdő vállalkozást élő bank nem finanszíroz. Mert egyszerűen nem átlátható, 80% felborul, egyébként odajönnek valamivel, nincs semmiük, csak egy jó ötletük, de egy bank számára az nem matekozható meg, azt nem lehet megmérni, arra nem lehet kockázati kérdést föltenni, nem lehet hűzeti tervet készíteni arra, van egy ötletem, és hát van egy tök jó ötletem, és most mit csináljak vele? Hát akkor adjál rá pénzt. De miért adjak be? Mire? Hát van hozzá matek? Visszajön valamikor ezzel, mert egy bank ugye pénzt azért, hogy végén visszajön kamatostól. Tehát a kezdővállalkozó egy ilyen csoport. A fiatal vállalkozó, aki nekem a szívem csücske, ugyanez a verzió. Hogyan tudsz fiatalan úgy megindulni, hogy igazából kapják kézbe valamit, mert mindjárt mondom, hogy mi nekünk mi erre a javaslat, most csak felsorolom azokat a csoportokat alapján. A harmadik a női vállalkozó. Nagyon-nagyon hálátlan helyzetben vannak. Az elmúlt években, úgyhogy nekem ebben személyesen van, vagy 8 évem, hogy megpróbáltam azt, hogy a női vállalkozók abszolút ugyanolyan vállalkozók, mint a férfi vállalkozók, sőt, szerintem sokkal felelősségteljesebben, megfontoltabban, a családi kassa tanulás utáni tapasztalatokkal a birtokukban. Én sokkal jobban szeretek női vállalkozókkal beszélni és dolgozni, annak ellenére, hogy ők nem hisznek saját magukban. Tehát ott még egy pszichés elem is van pluszban. És a negyedik terület, az pedig a generációváltás, amit 15 éve mondom azt, hogy nagy baj lesz. Még az első 5 éve azt mondták, hogy most még keltem a pánikot. Most már ott tartunk, hogy akik a rendszerváltás környékén, a 90-es évek elején hozták létre a cégüket, vagy vették át az állami cégekből a feladatokat, meg a lehetőségeket, azok akkor ilyen, jó esetben ilyen 40 körüli középvezetők voltak, mert ők férhettek hozzá azokhoz a tudásokhoz, emberekhez, projektekhez, ötletekhez, amiket elhoztak volna. Akkor voltak 40-ek. Eltelt 35 év. Most ezek mind 70 pluszosak, és egyébként én azt látom, hogy hihetetlen jól csináltak, óriási életművük van mögöttük. Általában a középvállalat méretűek, tehát itt amely egy ilyen 3-4 milliárdtól 50 milliárd forintig tart a range, de azon belül is a zöme az valóban egy ilyen 10 milliárd plusz-minuszos. És azt látom, hogy ezek az embereknél ugye a generációváltásban sok olyan elem van, amit egy bank nagyon nehezen tud kezelni, mert van benne egy pszichés elem. Ugye átadom a céget, átveszem a céget, átadom a lányomnak a céget, átadom apaként a céget. Van még mellette másik két fiam. Kinek adjam át a céget? Hogy adjam át a céget? Mit csináljak vele? Vannak benne elengedési, pszichés elemek, ami egy bank számára szintén nehezen kezelhető, mert egy bank nem tud olyat leírni egy üzleti tervben, vagy egy elemzés, vagy egy kockázat elemzésben, hogy ennyi a bevétel, ennyi a kiadás, és van benne egyébként egy bizonytalansági tényező, az, hogy átkerül-e valóban a projekt apáról a fiára vagy a lányára, vagy menet közben az apa visszafordul, és azt mondja, hogy talán mégsem döntöttem jól, talán mégiscsak a másikat kellett volna, talán jobban kellett volna tanítanom a gyerekemet, talán el kellett volna küldeni a Sorbonra. Tehát a generációváltás az egy halmozottan hátrányos terület, de mostanra már nem eldöntendő. Mostanra ezt már meg kell csinálni. És nagyon sok olyan idős vállalkozó van, ahol ez most már egy fontos kérdéssé vált, hogy valóban át tudom-e adni. És ugye ott négy helyzet van, négy féleképpen lehet egy céget átadni. Átadom a gyerekeimnek, ez a optimális eset lehet, hiszen egy érdekkörön van a papa, a mama, meg a gyerekek, ha van olyan utód. De ugye ha az utódok esetleg kényelmesebben éltek, a fiú az nem ezzel foglalkozott, a kislány meg mondjuk művész, és éppen rajzolni akar. Most nagyon, nagyon sarkítok pont azért, mert ez olyan műsor, ahol szerintem a srácok abból értenek, amit nagyon világosan mondok el, tehát nem akarok sem bankiul beszélni, nem akarok sem vállalkozóul beszélni, úgy akarok beszélni, ahogy ti beszéltek, és ti értitek egymást. Tehát, hogyha nem olyan a gyerek, ami alkalmasát teszi, akkor viszont óriás baj van, mert akkor kényszerből, ha valakinek átadsz valamit, akinek egyébként eddig a vállalkozás jövedelméből adtál grátis pénzt, tehát mindig kapott zseppénzt a fiú meg a lány, mindig elvihett a papának a drága autóját, és a lány pedig elmehetett szép ruhákat venni, és elmehetett esetleg tanulni Franciaországba egy művészeti egyetemen. Most meg hirtelen bele kell állni a gép mögé, és az üzembe le kell menni, és ott meg kell tanulni az egész dolgot. És a gyerek nem járta végig az elejétől kezdve, a legelejétől kezdve a teljes sort, üzemi sort, akkor nem fogja tudni, mi a probléma. Ha nem ült benne a laborban, ha nem ült benne a műhelyben, ha nem ült benne az előkészítőben, ha nem ült benne a logisztikában, ha nem ült benne a raktározásban, nem fogja tudni azt, hogy mi is az igazi feladat. Ez a családi rész. Ez még egyébként a Jobbik, én ezt nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon támogatom, és nagyon-nagyon azt gondolom, hogy ebben van az igazi lehetőség. A másik az, hogy átveszi a menedzsment. Egy menedzsment buyout-tal, egy menedzsmenti kivásárlással meg lehet az egész dolgot csinálni, vagy ez az MRP, ez a munkavállalói részvényprogrammal. Ennek igazából az MRP régen volt, de ez nagyon állami, nagyon rossz hízű szóvá is vált valahol. Az MBO az annyira nem, az a menedzsment kivásárlás, hiszen lehet, hogy van egy tök jó ügyvezetőd, aki egyébként ő is a csapat, a menedzsmenti csapat, vagy a vezető képesek arra, hogy a céget jól kivásárolják. Ez egy bizalmi kérdés, és a család, hogyha benne marad valamilyen módon a döntési mechanizmusokban, akkor lehet ez is egy jó verzió. Itt az a kérdés, hogy biztos, hogy bele kell tenni egy SPV-t, egy közbenső céget, akit megalapítanak az MBO-k, és utána csinálnak egy céget magukra, és utána ők veszik meg utána a tulajdonosnak a részét, vagy egy jó részét. De egy SPV-hez is nagyon komoly, egy SPV nevű céghez is nagyon-nagyon komoly tudás kell, ahhoz is kell egy menedzsmenti tudás. A harmadik verzió az ugye ennél rosszabb, hogy azt mondjuk, hogy megveszi a piacon valaki. Külföldinek egy ilyen méretű cég, egy Magyarország középvállalati cég, egy nyugat-európai cégnek ez túl kicsi. Tehát neki ez hiba határ. És ilyen szempontból látszik is, hogy nagyon kevés külföldi akar megvenni ilyen méretű cégeket. A belföldi cégek esetében, vagy maximum azt képzelhető el, hogy azért vásárolja meg, hogy utána bedarálja és lehúzza. Mert hogy neki konkurenciája, akkor inkább megveszi, viszonylag olcsón lenyomja az árat, és a végén a céget bezárja azért, mert akkor az ő konkurenciáját csökkenti. Ez egy negatív szenárió, de sajnos ez egy élő, nem egy élő, például sok ilyen élő példa van. És ugye a negyedik az, hogy most valaki más veszi meg a piacról, ennek lehet célja a bővülés, lehet célja a konkurencia felvásárlás, lehet célja egy tudásátvétel, lehet célja egy üzemi bővülés, megveszem az üzemestől azt a másik céget. Tehát a generációváltás egy nagyon komplex feladatkor, és ott ugye az a kérdés, hogy milyen eszközöket tudok én oda tenni mellé, egy újabb gyereket nem tudok adni a papának, hogy most akkor annak átadhassa, hanem az a kérdés, hogy tudok-e olyan pénzügyi eszközt, olyan lobby eszközt, vagy olyan gazdasági eszközt adni az ő kezükben, amiben neki ez egyszerűbb lesz. És itt ugye nekünk van egy nagyon, nagyon komplex anyagunk van, ami erről szól, hogy mi is az, ami igazából segít ilyenkor. Ha pénzt adsz nekik, igazából pénzzel nem tudsz tanítani gyereket, meg tudást, hanem az a kérdés, hogy hogyan fogod tudni esetleg meglejtetni a pályát úgy, hogy valóban az átadó apa gondolatába, vagy anya gondolatába legyen egy olyan opció, amivel azt mondja, hogy így már érdekel, így már beleteszek, így már képzek, így már elküldöm a gyerekemet korábban tanítani, így már átadom a tudásomat, így már átadok neki mindent. Itt nekünk nagyon-nagyon sok pénzügyi eszköz van már most lerajzolva, és azt tudnotok kell, vagy érdemes tudnotok legalábbis, hogy nekünk van egy nagyon, nagyon komplex kis anyagunk, ami arról szól, hogy vállalati élet, vállalkozói életciklus. Mert ugye mindenkinek a saját vállalkozásának az életszakaszában, az elején, a közepén, a végén tök más baja van. Az elején, amikor alakulsz, akkor van egy ötleted. Oda kell egy kezdő tőke. Ez olyan, mint a IKEA-ban van ez a start kit, megveszi a házaspára, ekkora nagy doboz, mutattam közben most egy hatalmas dobozt, abban benne van, akkor még egy takaró, két párna, két lábos, két szett evőeszköz, ami egy életnyitáshoz kell egy fiatal összeköltözős, albéletbe költözős párnak. A vállalkozás is így működik. Az elején neki nem 100 milliárdos hitelek kellenek, meg neki nem kell pályázat, meg garancia, meg tőke kell. De egy pici tőke, egy induló tőke kell, vagy magától, vagy a családtól, vagy összepattintani, hogy el tud kezdeni tolni a biciklit. És az meg kell valami kezdés. Oda csak egy picike ötlet kell, kibérelni egy helyiséget a ház alatt, és hogy megcsináltak is, kis garázsdiszkontot csinálni, venni két gépet, és azon elkezdeni utána tervezni, megvenni egy kis furgonkát, és elkezdeni kiszállítani. Az ötlethez illeszkedő kis tőke kell. 5-10-20-30 millió font, erről beszélgetünk. És ahogy túlélt az első évet, akkor már kell neki egy picit több pénz, akkor kell neki egy folyószámlahitel, akkor már lehet, hogy kap egy kis folyószámlahitel, akkor már tud egy kicsit gondolkodni. Fölvesz egy forgóeszközhitel, tud belőle venni a forgóeszközhiteléből, tud venni mondjuk egy kis készletet. Többet tud venni, többet tud előállítani, nyersanyagot tud venni, abból többet tud gyártani. Mondjuk ha a sportcipőről beszélgetünk, akkor meg tud venni, 50 pár cipő az elegendő bőrt, meg műanyag talpat, hanem meg tud venni 200 párhoz. De egy vállalkozás, aki középvállalkozó, neki már nincsen pénzügyi baja, igazi pénzügyi baja. Neki részgenerációváltásos kérdésköre van, piaci kérdésköre van, mert igazából neki, ő már megvan, ő már jól van, köszönni, ő már Magyarországon tök jól van, de mi van, hogyha azt mondja neki egy kínai, hogy na, ezt szállítsd nekem is ezt az árut. Eddig leszállított most azt. 1 millió magyar potenciális vásárlónak, most le kell szállítani 1 milliárdnak. Tehát én vittem úgy ki bort Kínába egy barátom kérésére, hogy akkor futtassuk meg azt a nagyon extra bort, aminek kínaiaknak két mondatuk volt, hogy savanyú, és fölöntötték cukorral, tehát tették be egy kávéskanálcukot, amitől lementünk hídba, hát azért egy nagyon drága, gyönyörű bort fölönteni egy kávéskanál cukorral az önmagában egy bűn, és azt mondták, hogy kérdezték, hogy mennyi van ebből, és mondták, hogy akkor van ebből 10 000 palack. Mondták, hogy ez remek hír, egy kis városba, Kínába a napi fogyasztás 1 millió üveg. És onnantól kezdve azt tudod csinálni, hogy most akkor vagy csinálsz a 10 000 helyett 1 millió üveggel, ahhoz meg bővülni kell egy gyárat, ahhoz viszont nagyon komoly tőkebevonás kell, ahhoz nagyon komoly bővülés, és nagyon komoly hit kell abban, hogy ez el fog sülni valahol ez a történet. De ugyanilyen probléma az, hogy menedzsmenti tudás. Export képességhez nem csak a mennyiséget kell növelni, hanem a piacot meg kell ismerni, kell hozzá angolul beszélő ember. Ezek a régi vállalkozók, ezeknek az öme az még nem beszélt minden nyelven, sőt lehet, hogy csak oroszul beszéltek. És innentől kezdve az a kérdés, hogy a menedzsmenti tudás megszerzése, a piaci tudás megszerzése, az export képesség megszerzése, ez a képességeknek a kérdésköre, ennek van egy ilyen képességlistánk is, hogy van egy vállalkozás képességed, azzal indulsz. Képes vagy-e vállalkozni? Aztán van egy ahhoz való indulási képességed, aztán van egy ahhoz való hitelképességed, van egy bonitási képességed, van egy működési képességed, van egy gyártás képességed, aztán van egy piac képességed, és aztán van az, hogy a piac képességből kialakul-e az, hogy te csak a magyar piacot elmersz, vagy mehetsz export képességre. És ez a képesség végigkíséri a teljes életciklusát a vállalkozásnak, és mondom, hogy a középvállalkozásnál neki nem pénz kell ad neki annyi pénzt a bankja, amennyit nem szégyel, hiszen egy középvállalkozás, ismerjük egymást 30 éve, mindig visszafizette a hitelét, mi baj lehet, adunk neki pénzt, amennyit szeretne. Csak a pénzzel már nem tudja megvenni azt, hogy most akkor ő át tudja adni a cégét, mit tud vele csinálni. Egy fiatalnál, amit titeket legjobban érdekel, ugye ezek a második rész, harmadik rész kimarad, ők még az elején tartanak. a fiataloknál szintén vagy olyan kérdés, hogy mivel, mennyi pénzzel induljak el, honnan szedjem össze ezt a lóvét. Ha megvan, akkor hogy csináljam azt, hogy ne veszem az pénzzel az első három hónapban, és hogy honnan tudok olyan embereket találni, akik egyébként a zseniális ötletemet valamilyen módon le is tudják koordinálni.
Az, amit elmondtál, ezek a tanácsok, ezeket én fiatal vállalkozóknak, beköttetve vállalkozói szentírásként mindenkinek odaadnám. Most egy nagyon rövid kis szünetre elmegyünk, hallgatunk egy kis zenét, de itt van velem továbbra is Krisen László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója. Néhány perc és visszatérünk, ez itt a Corporation Z a Spirit FM-en. Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok, a vendégem Krisen László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója. És amit az első 20 percben itt már végigbeszélgettünk, azt gondolom, hogy minden fiatal vállalkozónak és fiatal leendő vállalkozónak a szüleinek egy elképesztően fontos, hát szinte tananyag, de hát annál sokkal izgalmasabb, mert valóban az alapoktól kezdve végigmentünk azon, hogy egyrészt a fiatal vállalkozói lét, miből áll, mi az, amilyen segítségre szükségük van, sőt, mert bele is mentünk és mélyedtünk a generációváltás kéréseibe, és lesz, hogy sok mindent elmondtál, ami valóban tudja segíteni ezeket a kategóriákat. Az nem is kérdés, hogy elképesztően sokat segítitek, támogatjátok az új generációt is, különböző közegeket is, sőt, hát ugye még a Prima díj kötelékébe még a jövő reménységedíjat is behoztátok, ami elképesztő megtiszteltetés, és még egyszer köszönöm, hogy elnyerhettem 2023-ban. Azóta se találok rá szavakat, de valóban mi van most a terveteken, mi most a jelenlegi fókuszpont, ahol ezt el tudjátok adni?
Hát egyrészt a díjat azt magadnak köszönt, mi csak a csatorna vagyunk, és talán egy leképezése annak, hogy egy olyan jelzést adjunk, és ugye a Prima díjnak a junior verziója, amit a Kavosz a média sajtó kategóriájában nem is tudom hány éve csináljuk. Illetve a közép-magyarországi Prima, aminek te voltál a jövő reménysége nyertese. Én azt gondolom, hogy ezek mind ilyen visszajelzések, és ilyen mérföldkövek, és arra szólnak, hogy figyelj, tök jó az irány, csináld, cool vagy, nyomjad, menj tovább, és ez egy visszajelzés ahhoz, hogy ez hogy működjön. A fiataloknak pedig ugye a legfontosabb az, hogy én nagyon utálom azt, hogy nagyon sokan megmondják a tutit. Én nem akarok tutit megmondani. Én egy dolgot akarok nagyon világosan megcsinálni, hogy legyen egy olyan szamárvezető, ami az elejétől kezdve a végig elmondja egy vállalkozásnak, egy fiatalnak, de egy idősebbnek is elmondja azt, hogy mit kell csinálni. Tehát mi azokat a munkákat, amiket végzünk, és azt a tapasztalatot, amit 20 év alatt összeszedtünk, az egyértelműen arra szolgál, hogy a különböző életciklusban levő különböző vállalkozásnak különböző szintű információkra és különböző pénzügyi eszközökre van szüksége. Egy középvállalatnál már igenis szóba jöhetnek az uniós pályázatok, igenis szóba jöhet az, hogy garanciát vesz fel valamire is, utána sokkal nagyobb összeget tud felszedni utána. Igenis szóba kerülhet az, hogy bekerül egy venture capital, egy kockázati tőke, vagy egy tőke, tőkéstárs bekerül mellé, ott már ezeknek a fogalmaknak van validitása. Egy új cégnél szóba se jöhet egy ilyen. Ott az van, hogy most akkor ketten csináljátok, vagy hárman. Ki hozta az ötletet, és ki az, aki tesz belé még 5 milliárd az egészbe. Tehát szerintem ez egy alapvetés. Tehát nekünk meg kell adnunk minden egyes életciklushoz az ahhoz szükséges okosat, és meg kell adnunk az ahhoz szükséges pénzügyi eszköz csoportot, amiből ti tudtok válogatni. Van ez az úgynevezett TTHPG, ez nagyon hülye hangzik, de remélem, hogy érteni fogjátok, ez a tőke, támogatás, hitel, pályázat, garancia. Nekem van még egy A betűm is benne, a TTHPGA, ez pedig az akadálymentesítés. És ugye itt az a fontos, hogy amikor te indulsz, akkor tényleg egy kezdőtőke kell. Akkor nem is kapsz mást egyébként. Kezdőtőke kell, tanács kell, ötlet kell, gondolat kell, egy pici induló tőkével megspékelve, és tényleg kapjál valakitől információt, hogy mi az a BT? Ki az a könyvelő? Hogy néz ki egy könyvelő? Egy idősebb néni fura dolgokat szokott kérni, havonta egyszer lecsesz értem, mert nem adtam oda neki a számlákat időben, de mi ez a könyvelő? És mit csináltunk? Mi létrehoztunk egy olyan anyagot, egy olyan kezdőknek okosan című, vagy ha típusú anyagot, ami azt mondtam, hogy leírtuk benne azt, hogy mi az, hogy BT, mi az, hogy egyéni vállalkozó, mi az, hogy könyvelő, hogy néz ki egy könyvelő, mit csinál, és tényleg ilyen abszolút az elejétől kezdve. Ha valaki elvégezte az egyetemet, és ott mondjuk a Vágazdon, vagy a vállalkozásfejlesztési tanszéken, vagy bárhol tanulja ezeket, rengeteg olyan dolgot megtanul, amit soha bőlőcs életben nem fog használni, soha nem fog használni, viszont ad neki egy olyat, hogy legalább a fogalmakról lesz egy nagyon világos képlete.
Ebben abszolút egyet tudok érteni, én különben én Ausztriában, ahogy leérettségiztem, egyrészt síelés, nyilván síelő vagyok, sífókuszú iskolában, végeztem plusz különben egy Higher College of Business Administration, különben Ausztriában egy mérleképes könyvelő vagyok, tulajdonképpen, ezt tudok zárni egy évet, de valóban, amit mondtál, ezek az alaptudás az, hogy az ember a fogalmakkal, a kérdésekkel, a vita területekkel, a hotspotokkal képben van.
Egyébként régen nem voltak vicc, tehát a Monopoly az nem olyan játék volt, ami csak arra szolgált, hogy most akkor felnőttek játszák. Tehát ott a gyerekeknek is volt Monopolyjuk, és én nagyon szeretném azt, nem tudom, meg fogjuk-e érni, hogy már az óviba el lehessen kezdeni, meg az általános iskolába el lehessen kezdeni azt, hogy beszéljünk a pénzről. Mindenki így, Magyarország egy picit olyan farizeus ország, mindenki nem beszél senki a pénzről, az milyen ciki, meg milyen gáz, hogy én ezt nem akarom elfogadni. A pénzről beszélni, az egyik legfontosabb értékmérő valahol Magyarországon ma a pénz. Tudom, hogy fontos a társadalmi kapcsolatok, az érzések, mindent tudok, az erkölcs és a társai, de ha nem beszélünk a pénzről, vagy nem úgy beszélünk a pénzről, ahogy azt az értékén kell beszélni a pénzről, akkor nem fogja tudni, miről beszélünk. Az én kislányom 9 évesen már évek óta, én folyamatosan mondom neki, hogy milyen pénznek az ára, az értéke, ő már tudja, mi az, hogy kamat, hogy betettem a bankba a pénzt, és többet fogok érte kapni, mert a bank közben elköltötte más, és talán neki adott plusz pénzt, akkor adjon nekem is plusz pénzt. Tehát ő már tudja ezeket a dolgokat, de a saját kis cuki mondásaival spékeli meg. Tehát amikor azt mondom, hogy factoring, akkor fölháborodjuk, hogy nem mondunk el felkezdődő szavakat. Tehát, és ilyen szempontból az ő gondolkodásához, a logikai kreativitásához abszolút passzol. De amikor egy vállalkozónak oda tesszük ezt a vállalkozói kisokostabba, az, amin, hogy figyelj, ha el akarod kezdeni, megkapod, itt az anyag, vidd el, vidd haza, olvasd el, itt a link, itt az online, nézd meg. És most, hogy az AI ekkorát fog robbanni, és még nem tudjuk, hogy hol van az AI-nak, nem a vége, az elejét se tudjuk, és szerintem itt lesznek majd azért vicces meglepetések, amikor én már azt gondoltam, hogy meghallgattam a nem tudom, hanyadik előadás, azt mondta, hogy gyerekek, a Skynet az életre kell, és jön majd az élőszövet filmvázon, és én nagyon azt gondolom, hogy fogalmunk nincs az AI-nak a lehetőségeiről. Ez ugyanakkor nagyobb boom lesz, mint az internet volt, és nagyobb boom lesz, mint az ipari forradalom volt. És innentől kezdve ezzel két dolgot lehet csinálni, azt mondani, hogy nincs, vagy azt mondani, hogy most akkor ezt megpróbálom a szolgálatomba állítani, és az AI-ba, ha te be tudod tenni a felismerő programodba azt, hogy ezt a pólót azt mennyire googlizta ki a fószer valahonnan, akkor azt megmondja bárki. Itt az lesz a kérdés, hogy a plágiumokat, azokat a korábban a jogban szereplő dolgokat mennyire fogja megkeverni ez az AI, most, mert az AI ez egy önálló entitás tud lenni, annyiban, hogy kitalált egy vadi újat a meglevő információk felhasználása alapján. Ő kitalálja a Barbie-hoz hasonló ugyanilyen rózsaszín Barbie, de nem az a Barbie, és a Mattel ezt meg fogja tudni támadni, hogy most akkor, hogy ezt lekopintották az ő Barbie-ját, vagy mert lesz egy rohadt nagy per, ahol majd kiderül azt, hogy mi fog történni. És az AI-t azt elkezdeni használni, ugye az AI-ra mindig beszélünk 10 éve arról, hogy mesterséges intelligencia, és csak akkor vált most hirtelen mindenkinek élénkép van, amikor bejött az applikációba gratis, vagy free a ChatGPT, és onnantól kezdve mindenki rohadtul ért az AI-hoz, és itt lesz az igazi robbanás, amikor már ez már tömegtermékké fog válni mindenki számára. Egy fiatalnak óriás lehetőségei vannak. Az én kislányom 1 éves kora óta pörgeti a TikTokot, pörgeti a gépet, az édesanyjával folyamatosan vitába állunk azon, hogy most akkor engedjük, vagy ne engedjük. Ő nem engedi, én engedem. Sőt, én támogatom, hogy ezt megtanulja. De ez nem biztos, hogy ki fogja tudni váltani teljesen az alaptudásokat, mert ugye ez egy nagy vita, hogy most akkor a történelmi évszámokat kell-e tudni, vagy nem kell, amikor megmondja ezt egy perc alatt a gép. Ezen nekem van egy kis vitám, mert egy történelem az egy tök jó, tök cuki sztori is. Ha a filmben megnézed egy régi történeti filmet, az tetszik. Az évszám meg nem tetszik, tehát azt meg miért csináljuk. Úgyhogy amihez kell, olyan termék, vagy olyan életkorhoz, olyan életciklushoz, olyan életpályához, olyan vállalkozói életúthoz, rendelhetjük hozzá ezt a TTHPGA, mondom még egyszer, tőke, támogatás, hitel, pályázat, garancia, akadálymentesítés verziókat.
Sőt, azzal kapcsolatban, amit még az előbb említettél, még egy lépéssel tovább megyek, nem, hogy beszélni kell a pénzről, hanem ugye sokat beszélünk a pénzügyi érzékenyítésről. Én ezt a szót nem szeretem, én abban hiszek, hogy meg kell szeretetni valóban a pénzt a fiatalokkal, és nem pedig egy ilyen távoli, elérhetetlen, kicsit csúnya, kicsit gonosz, ne igazán nyúljunk hozzá kérdést, hanem hogy valóban be tudjon lépni a fiatalok életébe. Az AI-t annyira boldog vagyok, hogy felhoztad. Azt gondolom, hogyha te, mint a Kavoz ZRT ezért igazgatója, erről ilyen relevanciával beszélt Magyarországon, akkor nekünk új generációnak lehet egy reményünk arra, hogy azért igenis a releváns kérdésekre odafigyel az előttünk lévő generáció, és jó irányba terelnek minket, de mégis egy más pontra lennék nagyon kíváncsi, méghozzá azt, hogy milyen aktuális projektek vannak, milyen aktuális kérdések vannak, és akár válaszok, amit ti most tudtok nyújtani, mint Kavoz.
Nézd, ugye a Széchenyi Kártya program az egy nagyon komplex hitelprogram, és próbáltunk mindenre megoldást adni. Tehát a mikrohitelnél a kezdőknek, mondom még egyszer, élő bank nem finanszírozza őket. Mi azt mondtuk, hogy oké, bankok, ha ti nem, akkor majd mi igen. Nem mondom, hogy rizikómentes, és azt sem mondom, hogy nem fogom ezt másképpen gondolni egy év múlva, de elkezdtük. És mivel nem bank nem csinálja, azért mi a pénzügyi vállalkozásokat, tehát a bank alatt, de a vállalkozás fölötti pénzügyekkel foglalkozó vállalkozásokat hívtunk be partnerként a mikrohitelünkbe, és 50, illetve 100 millió forintig tényleg egy akár egy vadi új cég is föl tudja venni ezt a hitelt. És van folyószámlahitel, forgóeszköz, beruházási, agrár, van rengeteg ilyen hiteltípus. Ugye ez egy alapvetés az volt, hogy a bank meg a vállalkozó az mindig olyan furcsa viszonyban volt egymással, tehát hogy valahogy nem értik egymást meg. Azt nem mondom, hogy nem kedvelik egymást, de talán még nem is kedvelik egymást. Mert a banknak a vállalkozó pici, macerás, nagyon rizikós. Ugyanannyi munka van egy 1 milliós hitelszerződés aláírással, mint egy 1 milliárdos, csak pár nullát kell, de a papírmennyisége, a dosszié, a vastagsága, doszt ugyanakkora. Ezért a bank a vállalkozásokat, főleg a kicsiket, nagyon-nagyon nehezen tudja logisztikailag és üzemi méretben kezelni. A vállalkozónak mi a baj a banka? Nagy. Túlfedezi magát. Drága. Fura nyelven beszélnek velem. Mindenre azonnal papírt kérnek, nem hiszik el azt, amit én mondok. Van egy bizalmatlansági faktoruk. Értem. És mi egy dolgot találtunk ki, pontosabban Demián Sándor jött az ötlettel még 2000-ben, hogy álljunk be a kettő közé. És mondjuk ezt a banknak, hogy banknak, neked az a baj, hogy melós? Figyelj, a melót átvesszük mi. Sőt, az a baj, hogy rizikós? Figyelj, ha adnánk neked egy állam által adott garanciát, hogyha bebukod a KKV-t, a vállalkozást, és akkor neked az állam kifizeti a bukásnak egy jó részét, 70, aztán most 80, aztán 90%-ot, akkor már tetszene? Ja, akkor tetszene. Köszi. Elmondjuk a vállalkozó, mi a bajod? Ó, piszkos drága a bank. Mondom, hogy oké, adom. De akkor az a baj, hogy a drága túlfedezi magát. Figyelj, hogyha én azt mondom a kormányzatnak, hogy javaslatként felvetem azt, hogy nem tudjuk ezt megolcsósítani valahogy, ezt a tök drága pénzt, ami most múlt évben 25-28%-os kamatok voltak, nem tudjuk ezt levinni 5-re. A kettő közötti különbséget tedd már be. Az sokkal olcsóbb, ugye a halott vállalkozó az nem jó vállalkozó. Csak az élő vállalkozó a jó vállalkozó. Neked az a fontos, hogy most egy nagyon-nagyon rossz helyzetben, hatalmas problémák után 2 év COVID, aztán a háború, az energiaválság, az újabb háború, a folyamatos háború és az újabb bejövő háború, az inflációnak az elugrása rettenet mennyiségű problémát tolt rá az államra. Egyébként a jelentős részét önhibáján kívül. Tehát ezt a helyzetet az egész világ nem tudja kezelni. Tehát az, aki egy kormányt hibáztat, az azért hibázik, mert akkor az amerikai kormány is béna, a német kormány is béna, a francia meg a magyar is béna, szerintük. Szerintem ez nem így van. Ez nem ilyen egyszerű. Ezek olyan folyamatok, amire nem tudsz. Egy COVID-ra hogy voltam fölkészülve? Ismertünk egy válságot 2008-tól 2011-ig, kezeltük, ahogy kezeltük, ki jól, ki rosszul, amerikaiak azok, a Fed elnöke kiállt a erkélyes, szórt az emberek közé a pénzt, ők így húzták magukat ki, a németek által és a franciák által determinált EU meg hogy húzta ki magát? Restrikciókkal és megszorításokkal. Sokkal lassabban jöttek ki, sokkal nagyobb problémákat okoztak maguknak is, meg nekünk is. Azt gondoltuk, hogy értünk a válság megoldáshoz, hiszen túl vagyunk egy 2008-11-es válságon. Jött egy Covid, hétfőről kezdve megállt minden. Kereset, kínálat, piac, repülők, minden megállt. Mit csinálsz ilyenkor? Nézel ki nagyon-nagyon bután az agyadból. És én azt gondolom, hogy nincsenek templétek, nincsenek varázsbotok, varázspálcák. Egy varázspálca biztos, hogy nincs. Van egy csomó javaslat, mi betettünk 22 javaslatot egyszerre, és azt mondtuk, hogy szerintünk ebből kéne egy összeálltani mixet. És betettük azt, hogy nulla, legyen nullás hitel. Nem ajándékot adunk, nem kegyet gyakorlunk, nem osztogatunk ingyen pénzeket, mert az ingyen pénzzel, mit csináltak az amerikaiak az ingyen pénzzel most? Kaptak, minden család kapott 1400 dollárt a Covid elejétől kezdve, hogy most akkor megéljenek. Nem tudta elkölteni, be volt zárva a bolt, nem mert senki is vásárolni autót, megállt a piac, a kereslet, a kínálat, minden megállt, hogy mit csinált, betette a tőzsdébe. Rommá keresem majd magam. Fölmentek az árak, mint a fene, miközben egyébként nem volt mögötte semmifajta tényleges gazdasági fundamentum. Elszálltak az egekbe, és az a kérdés, hogy mikor fog akkorát visszakorrigálni, már visszakorrigált többször egyébként az amerikai tőzsde, de hogy mikor fog akkorát visszakorrigálni, hiszen ezek mögött nincsen igazi tartalom. Ez nem kontentes emelkedés, ez egy kontent nélküli emelkedés. És Magyarországon mi történik? Itt is megpróbáltak mindenfajta eszközt, megpróbáltunk összetenni, és szerintem ez egy működő eszközrendszer. De ahhoz, hogy eljussunk ahhoz arra a pontra, hogy mi kiúsztuk magunkat a válságból, az még nincs meg. Tehát nekünk megoldásokat kell javasolni. A megoldásokban mi a kártyában beletettünk minden apai anyait, és megmondom őszintén, rengeteg, iszonyú mennyiségű munka van az elmúlt 4 éve mögöttünk, tehát a kollégáim tényleg estek keltek folyamatosan, és valami horribilis mennyiségű töbletet tettünk ki a piacra, a korábbi tevékenységünk közképest, ami szintén nem volt kevés egyébként, 8-10-20-szoros növekedést tettünk ki hitelben. Csak így példakedvűen, amíg most itt beszélgetni fogunk mondjuk 40 perc alatt, az alatt ki fogunk helyezni, mondjuk egy percenként kihelyezünk 10 millió forintot. Tehát 40 perc alatt ki fogunk helyezni nagyon-nagyon szemmel látható összeget. És azért azt számolt ki, hogy most akkor 10 perc alatt akkor kihelyeztünk 100 millió forintot, akkor 40 perc alatt kihelyeztünk 400, tehát menjen fél milliárdot pattintunk most ki, amíg itt beszélgetünk egymással, és az azért mondom így, mert egyébként mondhatnám azt, hogy a múlt évben a Széchenyi kártyában, az előző évben, még 22-ben majdnem 3000 milliárd forint értékű hitelt igényeltek nálunk, és abból mondjuk 1800 milliárd lesz az amiből lett is szerződés. Idén meg majdnem ugyanannyi. 2800-at hettünk, és 1700 milliárdból lesz szerződés. Az hihetetlen sok. Tehát ez gyakorlatilag a múlt évben a beszakadt vállalati hitelpiacot gyakorlatilag ezek az államilag támogatott hitelek tartották életben, és nekem nagyon régi mondásom, és nagyon örülök, hogy a gazdasági miniszter ezt folyamatosan még nálam is sokkal erősebben tolja, ez pedig az, hogy hitelezés nélkül nincs gazdasági növekedés. Tehát akkor kreditkráncs van, akkor beszakadás van. Tehát ahhoz, hogy lehessen egy országot tolni előre, hogy legyen gazdasági fejlődés, vagy szinten tartás, ahhoz kellenek ezek. De ugye, mivel nagyon sokat dolgoztunk, több lett a bevételünk is. És ez azon kívül, hogy ez teljesen jó, a KAVOSZ, az a Kamarának és a Vállalkozók Országos Szövetségének a közös gyermeke. És ugye a VOSZ-t azt Demián Sándor vezette egészen a haláláig. Én tőle azt tanultam, és a prima primissim, amit te is említettél az előbb, az pont ebből az alapállásból indult el, hogy akinek tele van a zsebe, annak legyen meleg a szíve is. És ezért csináltam meg a prima primissimet. Akkor nekünk nem ugyanaz a feladatunk? Hogyha most többet keresünk valamivel, akkor azt fordítsuk vissza a vállalkozások irányába, és nem föléjük, tehát nem viszi haza a tulajdonosi kör a pénzt, hanem az a feladata, a Kamarának is, meg a VOSZ-nak is, hogy valamilyen módon vállalkozásfejlesztés, gazdaságfejlesztés, vállalkozások támogatása címszóval próbálja meg visszaadni pénzt a vállalkozói közösségnek. Úgyhogy itt már be tudom jelenteni, hogy létrehoztunk egy alapítványt, létrehoztunk egyébként egy ESG-kel foglalkozó társaságot is, és az alapítványunk a másfél héttel ezelőtt elindította a tevékenységét, és az alapítványnak van 10 olyan pontja, ami arról szól, hogy milyen területeken van szükség, van igazi szükség a vállalkozásoknak segítségre. És ez a 10 alapítványi célból gyakorlatilag ma már megemlítettünk vagy 6-ot, hiszen a vállalkozások pénzügyi tudatosság, pénzügyi szemléletformálás, való képzése, oktatása, képesítése, az ez való tudásnak a megszerzése, leírása, átadása feléjük, úgy, hogy van grátis, hogy vigyétek, figyelj, itt egy könyv, vidd el, itt egy link, vidd el, itt van egy online anyag, vidd el, itt egy edukációs cucc, vidd el. Ugyanez megvan a vállalkozás fejlesztése, és elmondjuk azt, hogy az egy válságmenedzsmentet hogy kell csinálni. Annak is van egy nagyon komoly leírása, hogy hogy működik ez. Vannak ezek a bizonyos kiemelt csoportok, a női vállalkozó, fiatal vállalkozó, kezdővállalkozó és generációváltásos vállalkozó, önálló munkacsoport jött létre, vagy jön létre, most indultunk el, tehát még csak jön létre erre a területre. De benne van Demián Sándor emlékének az őrzése, de úgy, hogy a Demián Sándor alapítványal, meg a Prima alapítványal közösen olyan dolgokat csinálni, amik működők, ösztöndíjakat alapítani, iskolákat támogatni, karokat támogatni, azért, mert szerintünk az is fontos, hogy az az iskola, ami képzi ezeket a fiatal srácokat, azok is megkapják azt a lehetőséget, hogy amit mi kerestünk pénzt, azt mi visszaadjuk. Nem visszük haza, nem éljük, vagy visszaadjuk a vállalkozásoknak. És szerintem ez nem egy CSR. Én nem akarok ilyen társadalmi felelősségvállalással dobálozni, mert ez is picit elcsépelt szó lett. Azok a három betű szavak kicsit elcsépeltek lettek, de mégis van bennünk egy olyan, hogy tartozunk annak a vállalkozói közösségnek, azzal, hogy amit mi tudunk, azt visszaadhatjuk nekik, és a fiataloknál van, a gyerekek, nálatok van a jövő. Tényleg ti vagytok az, aki viszi az egészet előre, az összes gyerekeink ezt a példát mutatják. Persze, lehet, hogy mi boomerek vagyunk, és lehet, hogy mi az a generáció vagyunk, aki még ebből a régi időből jött ki, de én a 30 éves lányom, a 22 éves fiam, és a 9 éves kislányom mellett is folyamatosan olyan szinten tartják bennem azt, hogy nekik mi a fontos, hogy ott ilyenkor elhalkul az, hogy most akkor szerintem nekem mi a gondolatom erről. Az a fontos, hogy nektek mi a gondolatotok erről.
Hogyha egy külső megállapítást teltek, akkor ez talán egy purpose. Fantasztikus, amit elmondtál. Egyrészt a saját nevemben köszönöm mindezt a támogatást, és a generáció nevében is köszönöm ezt a hitet, a víziót, amit belefektettek. Azt gondolom, hogy így tud előre menni egy vállalkozói generáció, egy tényleg sikeres, boldog és profitábilis generáció. László, köszönöm, hogy a vendégem voltál, köszönöm, hogy mindezt elmesélted, megosztottad velünk. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a figyelmüket. Jövő héten újra visszatér a Corporation Z. Addig is ezt az adást is visszahallgathatják a Spotify-on, és hallgathatnak minket bármikor online élőben a spiritfm.hu-n. Trunk Tamás WT voltam, viszont hallásra.